Brewcasters. Brewcasters.
Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt egy Business Boys Podcast epizód extra rész a Business Bistro rendezvényéről. Jelentkeztem be élőbe, és Kaszás Helgával beszélgetek. Szia, Helga!
Szia, Adrián! Köszöntöm a hallgatókat!
A kaszashelga.hu címen mit találna a kedves hallgató, hogy felmenne erre a honlapra?
Hát jó magamat, mint saját márkát.
És mi rejtőzik-e mögött a márka mögött, meg a személyiséged mögött?
A márka mögött több mint 20 év tapasztalat, HR és üzleti folyamatok specialista vagyok. Ebben van vezetői tapasztalat, igazgató tanácsi tapasztalat, jó sok minden megélt történet, emberi történetek, sikerek, bukások.
Kifejezetten a HR oldalról közelíted meg a szervezetfejlesztést, vagy a folyamatfejlesztést, vagy úgy minden oldalról?
Kicsit holisztikusabban. És ebben nagy segítségemre van az, hogy a legutóbbi munkahelyemen majdnem 5 évig voltam a Metrónak a HR ügyvezetője, tehát igazgató tanácsi tagja. És azért az adott egy olyan fajta látásmódot, egy olyan fajta szemléletet, amiben azért nem csak a HR-t látod magát, mint egy silót, és nem csak az egyes funkciókat látod, mint silót, hanem tulajdonképpen a folyamatokat, meg az egész szervezetet. Mutatószámokkal, elvárásokkal, kihívásokkal.
Örülök, hogy egy ilyen top vezetővel ülhetek itt az asztalnál, és azért váratlan, mert ugye minden ilyen beszélgetést improvizatív módon folytatok le, úgyhogy ezt nem is tudtam, és fantasztikus. Mi az, amit egy HR-re specializált ügyvezető csinál egy ekkora multinál, mint a Metro?
Pontosítanám az egészet, tehát 5 voltunk az igazgató tanácsban, értelemszerűen volt egy ügyvezetőnk, és meg volt a gazdasági igazgató, mint igazgató tanácsi tag az üzemeltetésért, beszerzésért, és én, mint a HR-ért feleltem.
Gyakorlatilag a HR vezetője volt a Magyarországi Metrónak, igen.
Így van. Ez egy 2000 fős szervezet volt, és tulajdonképpen minden, ami HR, minden, ami embereket érint, de akkor nevezzük már így, hogy people and culture, tehát emberek és kultúra, hiszen én abban hiszek, hogy maga a vállalati kultúra és a vezetői szemléletmód az, ami utána jelentős hatással van az egész vállalat outputjára, kimenetelére.
Igaz ez az állítás, hogyha azt mondom, hogy fontosabb az, amit te mondtál, tehát a vállalati kultúra meg a vezetési hozzáállás, vagy az egész kultúra, mint az, hogy mennyire szabályozottak a folyamatok egy cégben?
Én azt mondom, hogy mind a kettő kell. És pont, hogyha valaki felmegy a honlapomra, kaszashelga.hu-ra, akkor látni fogja, hogy van egy olyan pont, hogy stabil alapok. Hiszen a stabil alapok, a stabil működés, az egyértelmű folyamatok, felelősségek, ki mit, mikor, hogyan kell, hogy csináljon, ad egy alapvető biztonságot. Mire gondolok? Ha én tudom, hogy te a saját területedet megfelelő minőségben, határidőre, velem együttműködve, kommunikálva megcsinálod, akkor az adja azt a bizalmat, hogy nem kell téged piszkálnom, rákérdeznem, hanem tudom, hogy hol lépek be abba az adott folyamatba, és milyen minőségű feladatot fogok kapni tőled. Ez egy nagyon nagy fokú bizalom, ami utána felgyorsítja az üzleti működést. Azt mondom, hogy a stabil alapok, a felelősségek kitisztázása, a kommunikációs, vagy a, mondjuk így az együttműködésből adódó feszültségeknek egy 80%-át már eliminálja. Mert minden világos, minden tiszta, és ugyanakkor megadja a felhatalmazást a csapatnak is, hogy utána ezeken a kereteken túl tudjon már kreatívan fejlődésre, fejlesztésre fókuszálva megoldásokat szállítani. Tehát ez az egyik része. És az, hogy utána ezt még hogyan lehet megerősíteni, ott jön a vezető szerepe, hogy milyen csapatot épít, hogyan sugároz bizalmat, mit és hogyan kommunikál, hogyan tudja a csapatot akár nehéz helyzetben is megtartani, vagy hogyan tudja a csapatot adott esetben megvédeni a rengeteg bezúduló információtól, sokszor kaotikus információktól is.
És most azon túl, hogy most te gyakorlatilag már, ha jól értem, akkor elmentél a Metrótól, szabadúszó vagy, vagy önállóan építed ezt a vállalkozást, ugye? És mi az, ami ilyen problémákkal találkozol, milyen problémákat oldasz meg, és kiknek oldod meg ezeket a problémákat?
Érdekes témák merülnek fel, és tényleg, ami nem csak a HR. És itt veszem hasznát tényleg ennek a fajta szemléletmódomnak, hogy igazgató tanácsi tag voltam, hiszen egyszerre jelennek meg mondjuk üzletfejlesztési kihívások a HR igények mellett. Ugyanúgy megjelennek minden egyes beszélgetés során, hogy jó, hogyan lehet a csapatot motiválni. Hogyan lehet kiszűrni, hogy valaki miért nem úgy teljesít? Mert sok oka van annak, hogy nem úgy teljesítünk a munkahelyen. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas helyzet számomra, hiszen sokkal nagyobb kitekintést, illetőleg rálátást biztosítanak az adott megbízónak a működésére, mint amikor már csak simán, szimplán a HR folyamatokra, vagy a HR lehetőségekre fókuszálok.
Ami ugye ez a toborzás, megtartás, elküldés, ilyesmi.
Így van. Ennél azért összetettebb. Tehát sokkal inkább
ezek a
biznisz.
Ezek a kulcs szavai, mármint az alapvetően a HR tevékenységet sokszor ezzel azonosítjuk.
Így van, mindig ami fáj. Tehát most jelenleg ami fájdalom pont, hogy honnan lesz új munkatárs, illetőleg a meglévőket hogyan tudjuk megtartani. Mindig vannak buzzwordök, amelyek most éppen futnak, de ezeken túlmutatnak a mindennapi működésnek a kihívásai.
Van egy érdekes területe így ennek a két világnak, vagy igazából ez egy világ, amit amiről beszéltél most, ez pedig a kapacitásoknak a kérdése, hogy kapacitásokat nézhetjük úgy is, hogy hány ember van, megnézhetjük úgy is, hogy az a mennyiségű ember, ami van, mekkora teljesítményt képes leadni. Ugye? És hogy lehet ebben egy megértést találni különböző iparágakban, hogyan közelíted meg azt a kérdést, ha azt mondja valaki, hogy hát nincs kapacitásunk, nem tudunk többet termelni, nem elég nagy a teljesítménye a csapatnak.
Ha azt nézem, hogy arról az oldalról fűződnék hozzá, hogy amit én nagyon-nagyon gyakran hallok, és teljesen valid a kérdés, hogy túlórázni kell, nem bírunk-e a feladatokkal, folyamatosan esnek be a meghívások, meetingek, megbeszélések. És ezek, tudod, mind-mind valid felvetések, mert tényleg ez van. Nagyon-nagyon felgyorsult a világ, és ebben próbálunk mi valahogyan lépést tartani a neurokortexünkkel, miközben még azért az ősi hüllő agyunk, az még ott van a barlangban. Tehát ebben a helyzetben vagyunk mi benne. És a produktivitás lett tulajdonképpen az úr. Bizony, ahogy mondod, elindulnak mindenféle mérések, hogy hogyan tudjuk a produktivitást javítani. És én azt gondolom, hogy itt jön be egy svéd csavar a történetbe, hogy az a munkatárs, aki megbecsülve érzi magát, aki azt érzi, hogy valahova tartozik, hogy a nap végén ő értéket tudott teremteni, tehát látja a saját maga munkájának az értékét az egész folyamatban, az valóban tud utána hatékonyabban dolgozni.
Tehát megnő az ő teljesítő képessége.
Abszolút, abszolút. Igen. És itt jön be a vezető szerepe, visszatérve az első kérdésedre, hogy mi a vezető szerepe? Hát pontosan ez, az embereket vezetni.
Amit én még ezt hozzátennék, az az, hogy a vezetőnek a szerepe az is, hogy megtalálja azokat a feladattípusokat, amik az egyes embereknél összegyűlnek, mert én azt tapasztalom, hogyha olyan feladatokkal is kell dolgozni, amik elvonják az emberünknek a motivációját, az életerejét, az életkedvét, bár mondjuk arányaiban kevés, de túlnyomó részt ez a terület, vagy ez a feladatcsomag okozza a stressz többségét, akkor úgy élik meg, hogy valójában minden, amit csinálnak, az nem jó, azt nem szeretik. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy észrevegyük azt, hogy dolgoznak-e olyan feladatokon a munkatársaink, amik nagyon nem nekik valók, vagy nagyon nem az ő kompetencia szintjükhöz tartozik.
Így van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy megnézzük a folyamatokat, akkor azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy az a kolléga, aki azt a feladatot ellátja, valóban rendelkezik azzal a tudással, jártasággal, készséggel, képességgel, ami annak a feladatnak a jó elvégzéséhez szükséges. És itt megjön a vezető szerepe, hogy én ebbe tudom én őt segíteni. És még egy másik dolgot megemlítenék, amit említettél, hogy rengeteg feladat potyan be. És itt jön az, hogy oké, határtartás. Tudunk-e nemet mondani? És ez nem arról szól, hogy elküldjük a kedves megkereső kollégánkat valamerre, hogy hagyjál már békén ezzel a feladattal, hanem arról szól, hogy valóban azt nézzük meg, hogy az a feladat az én feladatom-e? Valóban hozzánk tartozik-e ez a feladat?
Ez munkavállalói oldalról? Tehát, hogy ő tudjon nemet mondani, vagy a vezető tudjon neki nemet mondani, hogy ezzel nem akarom megoldani azt a problémát, amivel ide jöttél?
Ez mind a kettő benne van. Azért azt is tudni kell, hogy amikor megkeresnek egy specialistát, mondjuk teszem azt egy másik területnek a vezetője, a specialista nem fog a hierarchia véget csípőből nemet mondani a vezetőnek értelemszerűen. Sokkal fairnek tartom azt, hogyha egy vezető szeretne egy másik területhez tartozó munkatársat megkeresni egy feladattal, akkor annak a munkatársnak a vezetőjével egyeztessen előtte. Hiszen a vezető tudja, hogy hol van kapacitás, és teljesen más az erőpozíció. És erről beszélek, amikor azt mondom, hogy vezetőnek igenis meg kell védeni a csapatát.
Mit gondolsz arról az esetről, amikor felmérjük a kompetenciákat, pont ahogy az előbb beszélgettünk, látjuk azt, hogy valakihez passzol egy feladat, valakihez nem tartozik. De van két emberünk, aki ugyanabban a pozícióban van. Ugyanazt kellene csinálni a nap, mint nap, de az egyikről észreveszük azt, hogy valamelyik részét nem szereti ennek a feladatnak, a másik meg mondjuk igazán szereti ezt, ami ehhez tartozik ennek a pozíciónak. Szabjuk személyre a pozíciót, tehát az adott emberhez szabjuk a pozíciót, vagy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ez a két pozíció ez teljesen ugyanaz a munkaköri leírás, és keressünk inkább annak, aki nem teljesen passzol ebbe egy új pozíciót.
Én hajlok arra, hogy illesszük az emberhez. Egyértelműen. Most gondold el, hogy ha te valamit tényleg szeretsz csinálni, akkor általában azt azért szeretett csinálni, mert javarészt jó is vagy benne. Tehát volt már sikerélményed, volt pozitív visszajelzés. Akkor építsünk erre. És hogyha, ahogy említetted, van egy pozíció, amit két munkatárs tölt be, és az egyik ebben az erős, a másik abban, akkor tényleg használjuk már ezt a szinergiát.
De akkor ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy eredetileg hogy lett leírva a pozíció?
Én ezt mondom, hogy igen. Vannak helyzetek, amikor érdemes ezekből egy kicsit kilépni, és azt nézni meg, hogy hogy is van ez a job és a person fit.
Oké, szuper. Hát szerintem az, aki szembesül ezekkel a problémákkal, ő szívesen fog majd veled beszélgetni ezek után. Izgalmasokat mondtál, itt most nyilván csak erre volt lehetőségünk, hogy ezt kipróbáljuk, megnézzük, hogy ezek a dolgok hogy működnek, és ebből egy pici szeletet kapjunk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Adrián.
Örülök,
hogy személyesen találkoztunk.
Örülök, igen, egy hírlevél feliratkozónkkal találkozhattam, úgyhogy nagyon büszke vagyok. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, hogyha HR fejlesztés témában, folyamatfejlesztés témában segítségre van szükségetek, Kaszás Helgával beszélgessetek a kaszashelga.hu oldalon, őt eléritek, elég jó pedigrével rendelkezik, mint tudtuk, és jó gondolatai vannak. Ez volt már a Business Boys Podcastnak egy ilyen kis egyszerű, gyors, rapid változata, kihelyezett ülésünkről, a Business Bistro rendezvényéről. Tartsatok velünk, jövünk még, sziasztok!